Itt az MR6, a régió rádiója. Nyíregyházán az 1251 kHz-es középhullámú frekvencián.
Táblától tábláig jó, ha 5 km választja el Nyírteleket és Nyíregyházát. Bármely bizarr, mindkettő város. Amint beérünk Nyíregyháza felől a városkába, jobbra egy templomféla ragadja meg a figyelmünket. Jókor a kereszt van a tetején, de már első pillantásra látszik, több is az, más is az, mint amit templomnak mondunk. Isten házában itt jóval többről szól az élet, mint az ige hirdetésről. Mert az ige itt valóban életre kél. Hat és működik. A krisztusi szeretet nem vasárnapi gondolat, hanem a hétköznapok gyakorlata. Mert Györfi Mihály evangélikus lelkész úgy formálta a rábízottakat. 9 óráig vele hallanak beszélgetést az MR6 debreceni műsorában.
A mi gyülekezetünk, amelynek a neve egyébként Philadelphia Evangélikus Egyházközség, és jelen pillanatban Nyírterken a Tokaji út mellett van a központja. 64 települést foglal magába, Észak-Kelet, Szabolcs-Szatmár, Bereg megye, 64 települését, olyan területeket, ahol az evangélikusságnak nem volt múltja, de mint missziói területet, mint lelki gondozásra kijelölt területet megkaptam Esperesemtől 1992-ben, amikor engem lelkészé avattak. 36 éves voltam akkor, ebből látszik, hogy nem az iskolapadból kerültem a lelkészi pályára. Hosszú kanyargós utat jártam meg a geodéziától, a geológián keresztül a teológiához, és talán ebből is fakad az, hogy az egyházképen vagy a lelkészi szolgálatról kialakított elgondolásom az nem szokványos, hanem nagyon tágölelésben tudok gondolni azokra az emberekre, akik lelkiképpen is rám vannak bízva, és a különböző nehézségben, hátrányos helyzetben lévő emberek, akik a környezetünkben élnek. Ez a nyitottság jellemző a gyülekezet tagságára, és amikor valamilyen hátrányos helyzetet vagy rászorultságot látunk, érzünk, akkor nem csak én, mint lelkész rendelkezek érzékenységgel, és mozdítom esetleg a anyagi és humán erőforrás eszközeinket erre, hanem a gyülekezet tagsága is ugyanezzel az érzékenységgel rendelkezik, sőt még talán sok ponton erősebben is. És hát így találkoztunk a gyülekezet építésünk kapcsán szenvedélybetegekkel, fogyatékosokkal, vagy éppen Nyírtelek környékén élő cigány származású atyafisággal.
Meg az ő nagy problémájukkal, aminek a megoldásában nagyon esetleges volt, hogy kapnak-e valahonnan segítséget, hogy van-e segítség az ő számukra, akkor nem lehet úgy csinálni, mint hogyha az a jelenség nem lenne, akkor arra muszáj válaszolni. De közben nem temploma, hanem központja lett a gyülekezetnek. Na választhat, hogy melyik kérdésemre válaszol elő.
Igen, most az jutott eszembe, hogy amikor 1980-as évek elején keresztjén lettem, mert hogy bár meg voltam keresztelve gyermekkoromban, de igazából a családomnak sem, és nekem sem volt szoros kapcsolódása az egyházhoz, egészen 26 éves koromig, amikor is szembesültem azzal, ami egyébként 2000 éve valóság a világban, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, és megváltotta az övéit, és aki elfogadja az ő váltságát, a bűneitől szabadul, és meg tudja élni azt az életet, amit az Isten a mennyei atya a teremtésben készített nekünk. Nos, hát én erre vágytam, hosszú lenne a történet, hogy elmeséljem, milyen lelki formálódáson estemén keresztül a tínédzser koromtól egészen addig, amíg 26 éves koromban már családos és két gyermekes apa lettem, de röviden összefoglalva talán ennyi, kerestem az élet értelmét, és úgy láttam, hogy nincs. És nem tudom megváltoztatni ezt az állapotot, amikor fölkínálták egy csendes hét alkalmával azt a lehetőséget, hogy az Isten ad egy új életet. És akkor azt mondtam, hogy ha új életről van szó, akkor van szansz arra, hogy annak lehet értelme, mert ezt a régit, ezt nem lehet úgy formálni. Annak ellenére, hogy idézőjelbetéve normális életet éltünk, csinos feleségem, jó anyagi körülmények között két szép, okos, aranyos gyermekünk volt, de mégis az az érzés.
Valami nagyon hiányzott.
Nagyon hiányzott valami. Hát ez az Isten alakú űr, amit nem lehet csinálni betölteni, hogyha költészetet hívjuk segítségül. Amikor az életem megváltozott, és 6 éves házas korunkban kértünk áldást a házasságunkra, akkor megváltozott a házasságról alkotott elképzelés, a gyermeknevelésünk, megváltozott a gondolkodásunk egyenként a feleségem és enyém is, és természetesen a közös is. Az első pillanatban az állami nevelőintézetben lévő gyerekeket láttam meg, vagy kellett, hogy meglássam, ahol egyébként nagyon sok cigány származású gyermek volt, és nekik tartottunk bibliórát. Akkor még talán Grósz kormány volt, hogyha jól emlékszem, amikor elkezdtük. Tehát még nem a rendszer módosítás után időt éltük, hanem azt megelőzőt, ahol nem volt még nagyon általános, hogy bibliórát lehetett tartani. Ebből indult ki, hogy valamilyen képzettség sem ártana, hogyha lenne a lelkesedés mellett, így kerültem teológia részben, nem lelkész. És így jutottunk el oda, hogy 92-ben megválasztottak itt ebben a gyülekezetben lelkésznek, és 93-ban már fogalmazódott a gondolat, hogy Nyírtelken, ahol egyébként nincs hagyománya az evangélikusságnak, mert hogy ez egy Dezsőfiék által katolikusnak formált város, illetve hát régebben nagyközség falu volt, de a környező tanyabokrokban éltek evangélikusok, és amikor a TSS-ítés kapcsán elvesztették a megélhetésüket a tanyabokraiban, akkor sok felé, többek között Nyírtelekre is beköltöztek, és hát sajnos sokan elmentek Szlovákiába is, meg Budapestre és Budapest agglomerációjába, de Nyíregyházára, tehát nagyon sokfelé költöztek. Itt is volt egy kis mag, akit már 91-től kereste az egyházunk, és 92-től vettem én át ezt a stafétabotot, és próbáltuk szervezni a bibliórákat, istentiszteleteket egy önkormányzati tulajdonú épületben, egy közösségi házban, ifjúsági házban, ahol 6-8-an jöttünk abban az időben össze, de nagy reménységgel voltunk afelé, hogy egyre többen leszünk, és egyre erősebb közösség válik belőlünk. Amikor is volt egy közösség erősítését segítendő megmozdulásunk, gyűjtést szerveztünk az oltár terítő, az oltár felszerelése megvásárlására, össze is gyűlt 11-néhány ezer forint, amiből a bevásárlás után maradt 3100 forint. Kérdeztem a gyülekezetet, hogy mit tegyünk ezzel a kevéssel, több mint 3000 forinttal. Van-e valami még, amit jó lenne vásárolni az oltár felszereléshez? Látnak-e valamit, vagy tegyük be a pénztárba? Amikor egy 14 éves leány, aki most már ügyész Nyíregyházán, bekiáltott, hogy Misi bácsi, építsünk templomot. Természetesen mindenki nagyot mosolygott velem együtt, de ez a gondolat volt, ami elindította az alapítványunk létrehozását, aminek a Philadelphia nevet adtuk. 93-ban létrejött az alapítvány, és gyűjtést indítottunk, akkor még templomépítés nem jöhetett szóba, mert kicsi volt az alapítótőke, de folyamatos gyűjtések és a meglévő pénz állampapírokba való forgatásával szépen gyarapodott. Voltak csodálatos adományok, amelyek megmozgatták a szívünket. Egyik istentiszteleten egy konyakmegy doboz alakú adomány volt a Persejben, amit először nem értettünk, hogy ha konyakmegyet szeretnének adni valakinek, akkor miért nem személyesen, miért van ott a Persejben, és egy bizottság megvizsgáltott, a pénztáros, meg lelkész és a pénzszámoló asszonyok, és kiderült, hogy két köteg, hát akkor a legnagyobb bankó az 5000-es volt, két köteg 5000-es volt benne. Hirtelen ránéztem a számokra, és mondtam, 20-100 000 forintot kaptunk adományba Persejbe, de a következő pillanatban már tovább pörgött az agyam, és néztem a számokat, hogy nem 100 000, hanem 1 000 000 forint volt az
adomány. Név nélkül beletette a Persejbe egy bombonmegyes dobozba.
És olyan emberek gyűltek össze, az ember kíváncsi, és szeretné beazonosítani ezeket a dolgokat, kik voltak jelen, végigpörgettem, hogy ki lehet az a nagyvállalkozó, aki 1 000 000 forintot be tud dobni a feleslegéből, de meg kellett állapítanom, hogy akik ott voltunk, azok mind szegény emberek voltak, akiknek ez az 1 000 000 forint az életük megspórolt pénze kellett, hogy legyen. Én nagyon örültem, hogy nem jelezte, hogy ki ő, mert hogyha az istentiszteleten odajön és azt mondja, hogy tisztelendő úr, én szeretnék 1 000 000 forintot adni a templomépítés céljára, természetesen készfogás, kétoldali puszi és nagy köszönet.
És ki prédikálja, hogy a gyülekezet is tudjon róla?
És hát a gyülekezet előtt adját, ez volt a gondolatom, akkor megköszönjük neki, és bizonyára sokan hálásak vagyunk ennek az embernek, aki ezt megtette, de ő egy másik utat választott, ami nekem nagyon közel áll a szívemhez, betette a Persejbe, és így a hálát az Istennek tudjuk adni. 1998 elejére körülbelül 5 millió forintunk volt, amellyel már elkezdtük a tervezést, és 2000-re jutottunk oda, hogy kész van a terv, és az első kapavágást meg tudjuk tenni.
De önök templomot akartak építeni? Vagy azt mondták, hogy templomot akarunk építeni, de közben ön már tudta, hogy ez nem az a hagyományos, amit az emberek gondolnak, ha meghallják ezt a szót?
Nyilván az első gondolatunk is az volt, hogy egy több funkciójú. Ha nagyzolni szeretnénk, akkor komplexumot, ha őszintén akarunk, akkor komplexumocskát szerettünk volna építeni. A tapasztalásaim, amelyek magyarországi, külföldi gyülekezet látogatások alatt voltak, folyamatosan gyűltek, és amit én úgy láttam, hogy hasznos gyülekezet életét segítő megoldás, azokat én folyamatosan raktároztam, de nem csak az épületről, hanem a gyülekezet működési modellekről is, sajtókiadványtól kezdve mindent figyeltem, hogy hogy tudják jól működtetni a gyülekezeteket máshol. És amikor az építéssel leültünk, akkor azt mondtam neki, hogy mi szeretnénk egy olyan templomot, ahol a normális istentiszteleten körülbelül 100-an tudunk helyet foglalni. Ez az akkori 15-20 főhöz képest egyébként nagy terv volt.
Nagy hívő elgondolás.
De nagyobb istentiszteletek, tehát húsvét, karácsony, vagy esetleg egy olyan keresztelő, ahol nagy család érkezik, akkor egybe lehessen nyitni egy másik teremmel, ahol még ugyanannyian, vagy közel annyian le tudnak ülni, és akkor egy 150-200 fős istentiszteletet meg tudunk tartani ebben az épületben, de legyen mellette, és akkor jöttek a kérések, hogy legyen olyan, ahol kismamák tudnak a gyerekekkel foglalkozni, hogy már pici gyerekkortól tudjanak istentiszteletre járni, és ha szükséges, akkor belenkázni is tudják a gyereket, nem blaszfémia, hogyha tisztába tesznek egy gyereket egy istentiszteleti helyiséget is magába foglaló épületben, de legyen az ifjúság számára játékterem, biblióraterem, ahol tudnak próbálni az asszonykörünk, gyermek foglalkoztató csoportok, ifjúsági csoport, és természetesen azok a diakóniai munkaágak is, amelyek a szociális alapszolgáltatásokhoz köthetők, tehát akár a szenvedélybeteg gondozók, akár a fogyatékosokkal foglalkozók. Tehát a tervezés 98-ban kezdődött, és az építész év múlva is tervrajzok tömkelegével látogatott meg, és kérdeztem, hogy akkor Bernát bácsi, mikor lesz kész a terv? Ő csak ennyit mondott, Misikém, ez a terv javára van, az idő a terv javára van, és hozta a koncepciókat, tologattuk a tereket, és vizsgáltuk, hogy hogyan lehetne azt jól egymás mellé tenni. Egy nagyon aranyos építész bácsi, aki nagy tapasztalattal rendelkezik, főépítész ellenőr volt ő egyébként debreceni, és sok mindenben tanácsolt bennünket, még azt is kérdezte, hogy szeretnénk fölépíteni. Mondtam, hogy hát amit tudunk, az saját erővel, és azt mondja, no, vigyázz, mert ez nem egy olyan épület, amit csak úgy föl lehet építeni. Aztán ki is derült, mert olyan szögeket épített be. Tehát olyan törések vannak az épületben, amelyeket rettenetesen néz kimérni, úgyhogy mérnököt kellett hívni, hogy az alapot kitűzze, és nem lehetett csak úgy, hogy csinálunk egy derékszöget, és akkor mérünk rajta valamennyit. A lényeg az, hogy 2 év alatt készült el a terv, és tényleg egy átgondolt részünkről is átgondolt, hogy mit szeretnénk megvalósítani, és hogyan, és az építész részről is egy átgondolt terv.
A tervezőnek valószínűleg igaza lehetett abban, hogy az idő az jót tesz a tervnek, mert gondolom én, hogy az a tevékenység, az a munka, ami megkezdődött a különböző körökben, az haladt előre, és annak a tapasztalata is mind itt lehet, hogy tehát hány iroda, hány külön funkció kell, hogy elkülönüljön ebben az épületben. De hogy ezek a munkák hogyan kezdődtek meg bázis nélkül? Hiszen még saját helyük se volt, hát az önkormányzat kaptam az istentisztelethez is alkalmas helyet. Akkor hogy lehetett így dolgozni? Minek a bázisán kezdtek el támogató szolgálatban gondolkodni?
Nyilván nem így gondolkoztunk mi kezdettől fogva, hogy ennyiféle szolgálatot fogunk működtetni, és ezek a szolgálatok az 1/2000-es szociális törvény alapján működtetett szociális alapszolgáltatások, tehát ezek szakmaisággal is bíró dolgok, nem így kezdtük nyilván, hanem önkéntességgel, és azokkal az emberekkel, akik a gyülekezetünk közelében hasonló indítatással voltak ezek felé, az emberek felé. Elkezdtünk különböző kis csoportokat létrehozni, akik foglalkoznak különböző problémával küzdő emberekkel, mint hogy említettem, volt ez a Tenszínkör, aztán fiatalok létrehoztak egy újságot, Érted című újság, felkiáltójellel és kérdőjellel, amelyet 3000 lakásba kivittek, ami számomra nagyon fontos volt az, hogy saját ötletük volt, saját maguk vitelezték ki, saját maguk finanszírozták meg, saját maguk kézbesítették. És kerékpárral, autóval 12-15 km távolságban lévő tanyabokrokba is kivitték ezeket az újságokat, télben, nyárban, gyárba, hóba, sárba. Na és ez a bázis volt egyébként, ami nagyon jó ismerettséget adott fiatalok számára, azon emberek számára, akik itt ezeken a település részeken éltek, megismerhették a fiatalok, a fiatalokon keresztül a küldetésünket, és így alakultak ki azok a periférián lévő emberek közötti szolgálatok, mint például gyermekmunka, játszóház, és többek között a örökszállási cigányatyafiak között végzett munka is. Tehát nem onnan indultunk, hogy a 1/2000 szociális törvény alapján honnan tudunk normatívát igényelni, hanem onnan indultunk, hogy kik vagyunk, kik élnek körülöttünk, mi a mi feladatunk ezzel kapcsolatban, és ezek fejlődtek ki egy önkéntes munkából egy már szakmai munkavégzésre is alkalmas csoporttá. Örökszálláson egy közösségi ház van, volt kint, amelyet felújítottunk ebből a pályázatból. Ez önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, mi csak a program idejére használjuk ezt az épületet. Egyébként a tulajdonjogot maradt az önkormányzatnál. Van elég ingatlanunk, amivel foglalkoznunk kell sajnos, sok probléma van velük, de sikerült felújítani, berendezni, felszerelni. Pályázat elég szigorúan és elég pontosan behatárolta azon felszerelési tárgyak összességét, amelyek szükségesek a pályázathoz, fejlesztőjátékok, a higiéniai lehetőségek, többek között a pelenkázó, de zuhanyzó fülkét is be kellett építenünk, mert ebben az épületben nem volt se víz, se szennyvíz, se fűtés. Ezt a pályázat keretében szereltük, beoldottuk meg, és így most valóban egy olyan ház áll rendelkezésre, ahol egy nagy teremben 15-20 gyermek tud egyszerre játszani, vagy inkább így mondom, hogy vehet részt abban a fejlesztési munkában, ami szakemberek segítségével alapvetően ott folyik. Mellette létre is kellett hoznunk egy kisebb tárgyalót, ahol családokkal lehet beszélgetni, mert ez a program nem óvoda, ahová a gyermeket beadják és a gyermekkel foglalkoznak az óvónők, hanem ez egy speciális gyermek-szülő kapcsolatát erősítő, és ez a program csak akkor tud működni, hogyha a családok is mellette állnak. Én magam számára úgy fordítottam ezt le, és legegyszerűbben így érthető, hogy a hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára egy olyan lehetőséget biztosítunk, hogy amikor majd elérkezik az általános iskola első osztályához, akkor ne legyen semmilyen hátránya, ne legyen semmilyen készségnek, képességnek a hiányában, hogy amíg egy másik nem hátrányos helyzetből érkező gyerekkel találkozik, azonos kiindulási ponton legyenek.
Neki is ugyanolyan természetes legyen, hogy 30 színes ceruza közül választhat, hogyha rajzolni akar, neki is legyen természetes a Lego, vagy most ez a legkézenfekvőbb fejlesztőjáték, ami eszembe jut, de hogy minden ugyanúgy ott legyen körülötte, mint a jó házból való gyereknek. Amennyire én tudom, igen, itt az is fontos, hogy az anya is jelen legyen, vagy játszon a gyerekével, vagy játszon a gyerekkel egy szakember, de akkor meg anyával foglalkozik egy másik szakember.
Biztos kezdett ház program, ez egy angliai gyökerű, Angliából hozták magyar szakemberek, idomították a magyar sajátosságukhoz, és ezt a programot végig kell vinni, amelynek ez az alapfeltétele, hogy a szülő a gyerekkel együtt vegyen részt a fejlesztésben, erősödjön a gyermek és a szülő kapcsolata is. Most nyilván kelthet sokakban, vagy néhányakban kelthet visszatetszést az, amikor cigány gyermekek bevonásáról beszélünk. Itt is kijelentem, de nyilván sok helyen elhangzik, hogy nem a cigányságból fakad a hátrányos helyzet, hanem a mély szegénységből. Tehát nem genetikai kérdés ez, hanem helyzeti, szocializációs kérdés. És természetesen nem csak cigány gyerekek számára annyi számítva ez, hanem minden gyermek számára, a többségi társadalomból is, hogyha hoznak gyermeket, akkor és általános helyzet, akkor természetesen részt vehet a programban. De meg kell jegyezni, hogy egyébként nagyon aranyos fiatal házaspár, akik szemlátomást jó anyagi körülmények között élnek, de viszonyítva jó anyagi körülmények között élnek, gyermekeikkel szeretnének foglalkozni, de a beszélgetésből kiderült, hogy amikor a nagyobb gyerekük az általános iskolába érkezett, igazából a színeket nem tudta megkülönböztetni. És ők kifejezték abbéli szándékukat, hogy részt szeretnének venni ebben a programban, mert szeretnék, hogyha a gyerekük, mire odaérkezik a általános iskola első osztályához, addigra már legyen egy biztos ceruza fogása, ismeri a papír, a könyv funkcióját, tudja, hogy mit kell vele kezdeni, a finom motorikus mozgása, nem vagyok szakember egyébként, csak sok minden ragad rám itt menet közben, finom motorikus mozgás kifejlesztése, hogy a ceruza használat, vagy a finom dolgok megfogása és kezelése, akkor az már készségszinten legyen az életében. Tehát ezeket segítik megfelelő játékokkal és terápiával. Szükség van logopédusra, akkor lehetőség van speciális szakemberek behívására, de gyermekorvos, védőnő, pszichológus, és amire szükség lehet, behívható a programba, akkor, amikor a fejlesztő pedagógus látja, hogy szükség van rá.
A gyermekszegénység elleni hosszú távú kormányprogram keretében több helyen megnéztem már közelről, hogy akkor mit is tesznek ennek a gyakorlati megvalósítása érdekében, és rendre kistérségi társulást, vagy pedig önkormányzatot találtam a cselekvő oldalon. Egyházat egyet sem. Nem kell talán különösebben magyarázni, hogy miért van ebben az esetben mégis így, de azért engem érdekel, hogy miért gondolja azt a nyírteleki tisztelendő úr, hogy dolga van ebben az ügyben.
Nemrégiben találkoztam az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorával, és mivel tudta, hogy foglalkozunk cigány misszióval, ezért megkérdezte tőlem, hogy Misi, te mit gondolsz, a Magyar Evangélikus Egyháznak van társadalmi felelőssége a cigányság felé. Én akkor azt válaszoltam neki úgy röviden, hogy kedves rektor úr, mivel a Magyar Evangélikus Egyház a társadalomban éli az életét, ezért nem tudja megkerülni azokat a társadalmi problémákat, amik körbevesznek. Én nem szeretem a nagy délre durral való kivonulást, hogy föltűzzük az ászlónkra a cigány missziót, vagy a szegénység elleni harcot, és akkor menetelünk, figyeljetek ide, minél nagyobb hangot adjunk ennek, de igazából amikor a tényleges munkára kell a sor, addigra már szétoszlik a csapat. Én azt szeretem, hogyha kiki a maga helyén, és nyilván ehhez kell bizonyos affinitás, kell bizonyos vonzódás a nehéz helyzetben lévő emberek felé. Én el tudom képzelni, hogy nem mindenki tudja ezt csinálni. De valahogy az én életemben mindig úgy adódott, hogy én mindig szerettem vesztesek oldalára állni. Tehát amikor láttam, hogy valamelyik csapat gyenge, nem, akkor én beálltam közéjük, én ott voltam velük, mert engem a győzelem sosem érdekelt. Engem mindig az érdekelt, hogy a vesztességet, hogy dolgozzák fel az emberek, és így kerültem én mindig ilyen nagyon egyszerű, vagy nagyon szegény, vagy nagyon nehéz helyzetben lévő emberek mellé. Tehát ilyen értelemben mindig azok, akik elesettek voltak, akik nehéz helyzetbe kerültek, úgy megmozgatták a szívemet. Kevésbé szerettem olyan emberek társaságában lenni, akik győztesek voltak, akiket ünnepeltek, és akkor melléjük állni, hogy akkor én is részesedjek ebből. Ez nem mozgatott sosem. Az inkább, hogy leüljek egy cigány ember mellé. Amikor még a geológiában dolgoztam, dobozon a Kőrös híd alapjait fúrtuk, dobozon akkor 1980-as évek eleje lehetett, vagy 70-es évek vége, most pontosan nem is emlékszem. Egy kocsmában lehetett babgulyást tenni, semmi más főtétel ott a környéken nem volt, ha nem főztünk magunknak. Egyszer az egyik fiatal ember mondja, hogy itt van a dobozi cigány vajda, hogy oda megyek az asztalához. Hát persze, hogy oda megyek, és ő egy kicsit barnább bőrű gyerek volt, azt mondta, hogy ő nem cigány, de hát ez nem is érdekes. De amikor odaértünk a cigány vajda asztalához, akkor kérdezte, hogy ki ez, mutatott rám, és akkor azt mondta ez a barátom, hogy ez egy szőke cigány. És akkor leültem a cigány vajda asztalához, és beszélgettünk, megismertem, hogy hogyan működik a dobozi cigány vajda hivatala, ott a kocsma közepén, mert hát ő irányította egyébként a fiatalokat. Tehát érdekeltek ezek az emberek. Az életfelfogásuk egyébként közel is áll hozzám. Én inkább a keleti életstílusnak vagyok a híve, ahol a kollektivizmus, az egymásra figyelés, nem az egyéni érdekek kidomborítása, hanem a közösségi érdeknek a megvalósítása. Én szeretem a közeli kontaktusokat, én szeretem hátba veregetni, vagy lapockán veregetni az embereket, szeretek belekarolni emberekbe, szeretem, hogyha közel vagyunk egymáshoz, együtt eszünk. A nyugati ember pedig szeret úgy izolálódni, maga területét behatárolni, nem szereti a testi kontaktust, tehát a kézfogás is nagyon hideg és távolságtartó. A keleti ember megöleli egymást, lapogatja, tehát ezek mind közelebb állnak hozzám, és ez a cigányságban is föllelhető. Érték van közöttük egyébként, és nagyon-nagyon jó ezeket az értékeket meglátni nekünk. Például, mivel a hajléktalan ellátó rendszerben is dolgozom itt Nyíregyházán, az igazgató tanács elnöke vagyok az oltalom hajléktalan ellátásban, ott szembesültünk azzal, hogy egyébként házzal rendelkező idős emberek télen a megfagyás ellen be kell, hogy jöjjenek egy intézménybe. Mert nincs, aki az egyébként meglévő tüzelőjét a meglévő kályhájába besegítse, és fűtsön az idős emberre, hogy ne fagyjon meg ott télen.
Most ez a romák között nem sűrűn fordulhatna elő?
Ez a romák között nem fordul elő, mert például, ami görög szálláson is megtörtént, kigyulladt egy tető, nem égett le csak úgy, nagyon elkezdett égni egy rosszul felrakott kémény kapcsán. Ott volt egy házas pár, 4-5 gyerekkel, és nem kerültek ki az utcára, nem kellett az önkormányzatnak szükséglakásról gondoskodnia, hanem befogadta őt a sógor. A sógor, akinek szintén volt 4-5 gyereke, és nem volt 5 szobája, hanem egy szobája volt, és akkor a két család, a 4 felnőttel, és a most teljesen mindegy, hogy 8 vagy 12 gyerekkel egy szobában ott voltak heteken keresztül, és föl sem merült bennük, hogy ilyet nem tesznek meg. Most ha végig gondoljuk, ki lenne az közülünk, aki most befogadna a szobájába, nem a házába, mert mondjuk 2-3 szobás lakásban is meg lehet oldani, és
még. De még az is nagy dolog.
De még az is nagy dolog, mert nyilván fölborítja a megszokott rendet. Most én erre mondom azt, hogy valamit nem jól élünk meg ebben a világban, tehát ez a úgynevezett nyugati embertípus, ez elvéti a lényeget, ezért van a vonzódás nyilván feléjük is.
Azon tűnődök, amik hallgatom, hogy miért nincs nekünk szemünk arra, hogy észrevegyük a romák jó tulajdonságait, azokat a vonásokat, amelyekből kimondottan tanulnunk kellene, és magunkra nézve is érvényesnek kellene tekinteni. Mert hogy van egyfajta ilyen tűnődés azzal a sok problémával összefüggésben, ami terheli a többségi társadalom és a romák együttélését. Halljuk azt, hogy még hogy kultúrájuk van a romáknak, mit tudnak ők, nem tudnak ők semmit, iskolázatlanok, tanulatlanok, értéktelenek. Van, aki kimeri mondani, van, aki csak utal rá. De hogy ezek az előítéletek és prekoncepciók nehezítik az, hogy egyfajta békesség állapota előálljon. Szóval, hogy miért nem veszük észre, miért nincs rá szemünk?
Nyilván azért, mert nem veszük a fáradtságot, hogy megismerjük az embert. Nyilván van egy bizonyos tartózkodás is, többségi társadalomból a kisebbségi társadalom felé. Ez a elcsépelt, hogy ferízek, vagy nem tudom, kik ellen. Pirézek ellen. Milyen ellenállás van a magyar társadalomban, vizsgálták meg, és akkor azt hozták ki a kutatók, hogy mi alapvetően befogadásra képtelen és ellenséges szívemberek vagyunk. Nem. A pirézeket nem tudjuk, hogy kicsoda, nem is léteznek, nem tudjuk, hogy kicsoda, és ezért félünk attól, hogy egy ismeretlen ember bejön oda. De hogyha én ismerek, mondok egy nevet, egy Kolompár János nevű cigányember, akit én tudom, hogy kicsoda, és tudom, hogy értékes ember, én nem félek tőle, hogy a szomszédomba kerüljön, mert tudom, hogy kiről van szó. Most, hogyha azt mondják, hogy Györfi Mihály, tehát én egy olyan helyre költözök, ahol nem ismernek engem, hát félnek tőle, mert nem tudják, hogy mit várhatnak Györfi Mihálytól. Nyilván, hogyha van, ha előítéleteskedünk, azt mondjuk, hogy hát egy magyar ember, talán rendes ember, ilyen lehet, de egyébként nem tudják, hogy ki vagyok. De amikor megismernek, akkor tudják. És hogyha megismerjük a cigány testvéreinket, akkor tudjuk, hogy milyen intelligens, vele született intelligenciájuk. Egyébként ez nekem mindig nagyon tetszett. Én szerettem a paraszt embereket, én karcagi származású vagyok. Én szerettem a paraszt embereket a tiszta logikájukért, szerettem a nyílt kiállásukért. Jó volt velük tárgyalni, jó volt velük beszélni. Érdekes volt megismerni, hogy látják a világot. Ugyanígy van a cigány testvérekkel is. Készült egy film a görögszállási cigány cigánylányok közül az egyik fiatalasszonnyal. Ez a cím a filmnek, hogy Cigánylányok a pokolból. És amikor levetítettem a filmet, akkor odajött hozzám valaki, és azt mondta, hogy te Misi, hát milyen intelligens ez a Teri. Hát bizony.
De ehhez egy film kell, hogy észrevegyük, hogy itt van karnyújtásnyira, nem derül ki.
Ehhez kell egy mély interjú, amikor kijön, hogy ennek a Terinek érzései vannak, ez a Teri küszködik a problémáival, megoldásokat keres, megoldásokat talál, éli az életét. És hogy milyen intelligensen áll hozzá. És ugyanott van a Terinek a férje egyébként, akivel elmentünk Sopronba, a Soproni Líceumba, a Magyar Evangélikus Egyház egyik legpatinásabb középiskolájába, mert ott is a kisebbségről, másságról tartottak egy csendes napot, és az ország másik végéről bennünket hívtak meg, hogy menjünk el és beszéljünk erről. Tiltakoztam, hogy ne kelljen átutaznunk az országot, hívjanak közelebbről, de hát nem találtak olyanokat, akik ezt megfelelően tudták volna reprezentálni. Így elmentünk, és a Barna, aki egyébként 8 általános végzett, és saját elmondása szerint örült, hogy vége van, tehát nem a tudásszom mozgatta a 8 osztályban, de olyan intelligensen tartott előadást ezeknek a fiataloknak, hogy a 11-12. Osztályos csoport voltak, vagy 100-an, két turnusban, szájtátva hallgatták a 8 általánost végzett, egyébként hitében megújult és gondolkodásában megújult embernek a beszédét. És egyébként, amikor a másik csoport érkezett, akkor mondta Barnos, hogy Misi bácsi, így hívnak engem, Misi bácsi, mást fogok mondani a másik csoportnak. Mondom, Barnos, az első is jó volt, mert jól összefoglaltad, teljesen kicserődik a csoport, senki nem lesz azonos. Nem, ő mást fog mondani. És tényleg mást mondott, és olyan mély mondani valót fogalmazott meg, amin egyébként diplomás embernek is kellett volna hosszú ideig törni a fejét, hogy úgy megfogalmazza. Tehát nagyon értékes emberek, nagyon szeretetemért emberek, de meg kell ismerni, ez a megismerés fáradtsággal jár, netán fájdalommal is járhat, mert le kell győzni az emberben előítéleteket, át kell formálódnia, és utána jöhet csak az eredmény. De ha nem tesszük meg, akkor olyan problémák elé nézünk, aminek a megoldása, elodázza még fájdalmasabb lesz.
Hova vezet az a munka, amit itt végeznek? Hol vannak a kijáratok?
Mint ahogy a programnak is ez a neve, és a háznak is, hogy biztos kezdet, hát ez alapvetően csak a kezdet, ami a 0-5 éves gyermekek fölzárkóztatására jött létre, de nem állhatunk meg ennél a pontnál, mindenképpen a reményeink között és víziónként megjelenik ezeknek a gyerekeknek a továbbvitele és továbbviteli lehetősége. Nyilván szeretnénk motiválni a szülőket és a gyermekeket arra, hogy a középfokú oktatás felé menjenek az általános iskolából a gyerekek. Az jó, hogyha az általános iskolában megszerzik azokat az ismereteket, amelyek szükségesek, hogy középiskolába tovább tanuljanak. De a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium vezetőségével beszéltem arról, hogy segítenének-e abban, hogyha egy nem kellő ismerettel rendelkező, de motivált fiatal jelentkezik, akkor segítenének-e a felzárkóztatásban és az érettségi bizonyítványhoz tanulmányhoz juttatásban, és olyan érettségi bizonyítványhoz, amelynek súlya van, és egy felsőfokú oktatási intézményben ezzel megállja a helyét a gyermek. Szeretnénk, hogyha pedagógusok, szociális szakemberek nevelkedhetnének ki a gyermekek közül, de természetesen a gépészmérnök és az egyéb szolgáltatásban és termelésben hasznosítható képzések is szóba jöhetnek, és jó lenne, örülne a szívünk, hogyha ezek a gyerekek egykoron ilyen képesítéssel rendelkeznének. De ehhez elsősorban szükséges a motiváltság. Ezt a motivációt ki kell alakítani a gyerekekben, szülőkben. Sokszor hallom a cigány szülők között, hogy nincs ennek értelme, mi is így nőttünk föl, ők is így fognak fölnőni. Egy idős cigány asszony mondta, hogy úgyse tud velük mit kezdeni, 14-15 éves korukban elkezdenek szülni, az lesz az életük. Csendben mindig megjegyzem, hogy igen, tudom, hogy szokás, de jó lenne ebből a szokásrendből kilépni, jó lenne, hogyha megismernék az élet egyéb területeit, képzésben részesülnének, oktatásban részesülnének. Tehát ehhez a motiváltságot szeretnénk megszerezni, ezért szeretnénk a fiataloknak megmutatni, hogy hogyan élik az életüket azok, akik az érettségi vizsgára készülnek, iskola látogatással, hogyan élik az életüket azok az emberek, akik felsőfokú képzettséggel rendelkeznek. Tehát elvinni őket olyan helyekre, ahol megismerkedhetnének az ilyen típusú munkákkal, csendes heteken szülők, gyermekek, pedagógusok, esetleg olyan szakemberek, akik ebben segítségünkre lehetnek, együtt lennénk, és ebből fakadóan szeretnénk, hogyha évente 4-5 gyermek kikerül az általános iskolából a középfokú képzésben, megállhatná a helyét. Sok megbeszélés, tárgyalást folytattam egyházunk vezetőivel, a politikai vezetéssel, tehát a helyi politika irányítóival, az oktatási intézmények vezetőivel, támogatásukról biztosítanak, sőt a püspökünk bennünket ajánlott a 2010-es évi böjti gyűjtés célpontjának, amit Németországban, Bajorországban minden évben magyar cél megvalósítására gyűjtik ezeket a pénzeket. Reménységünk az, hogy sikerül valamilyen ösztön díjat vagy ösztönző módszert kialakítani, és néhány szülőnek már említettem, hogy szeretnék könnyes szemmel ülni az elsősorban, mikor a diplomáját átveszi a gyerekük, hogy aztán mikor valósul ez meg, azt még nem tudjuk.
Györfi Mihállyal, Nyírtelek evangélikus lelkészével beszélgettünk. 4 perc múlva 9 óra lesz.